Áldás békesség, Istennek dicsőség! Önök a Függőségről mindenkinek című műsort, ezen belül is a Tisztást, a Mária Rádió és a Magyarországi Református Egyház drogmissziójának prevenciós műsorát hallgatják. A mikrofonnál Pap Ákos és Ágoston Csilla szerkesztő műsorvezetők köszöntik a hallgatókat. Elmondanám ma is a szokásos dolgokat, hogy minket több fórumon is elérhetnek. A műsor alatt például hallgatóink ma is betelefonálhatnak, elsősorban a műsorral kapcsolatos kérdéseikkel. Ma Takács Enikő pszichológus nincs a mikrofonnál sajnos, úgyhogy elsősorban mi várjuk a hívásaikat, hogyha a mai vendégünkkel, mai témánkkal kapcsolatban kérdeznének. Mondom is a telefonszámot: 061-374-09-04. Tehát még egyszer a telefonszám, hogyha valaki lemaradt volna róla: 061-374-0904. Van továbbra is egy Facebook oldalunk, a Függőségről mindenkinek című oldal. Itt friss hírek, műsorral kapcsolatos információk találhatók, itt is kereshetnek minket, illetve van egy e-mail címünk, a tisztaskukacmariaradio.hu, ékezetek nélkül, tehát tisztaskukacmariaradio.hu. Ezen is tudnak írni nekünk a műsorral kapcsolatban, a vendégeinkkel, témáinkkal kapcsolatban, és hát aztán mindjárt ki is derül, hogy ki a mai vendégünk, de őt Ákos fogja felvezetni, úgyhogy át is adom Ákosnak a szót.
Jó estét kívánok, és szeretettel köszöntöm Vaskúti Gergelyt, aki a mai napon lesz a vendégünk, aki pszichológus és kriminológus, de majd fogsz beszélni majd a végzettségeidről, akivel én tavaly találkoztam, és együtt dolgoztunk egy uniós projektben, ami drogprevenciós projekt volt, és nagyon megragadt bennem az, hogy volt egy nap, amikor kiderült, hogy ott lévő, ezek, akik ott voltak a projektben, ezek szakemberek voltak, és egy továbbképzés volt, hogy nagyon nyitottak arra, hogy hogyan működik a gyermekvédelmi rendszer, és ezt valahogy láttassuk meg velük. Viszont erre nem volt a programban kidolgozva terv, hogy tartsunk egy ilyen előadást, és akkor tulajdonképpen én Gergőt megkérdeztem, hogy vállalja ezt, mert megnéztem, hogy hol dolgoztál, meg milyen végzettségeid vannak, és hogy mondhatod, hogy igen, és én azt annyira élvezettel hallgattam is, hogy az ott lévő munkatársak is, és program részvevő is arról számoltak, hogy nagyon jó volt hallgatni, hogy így kontextusába tudtad helyezni. Úgyhogy nyilván ez a része nagyon fog majd minket érdekelni, és erről majd foglak is téged kérdezni. Aztán, mikor mentünk hazafelé erről a programról, akkor vonaton beszélgettünk egymásról, és mondtam magamról néhány dolgot, és te is beszéltél, és megragadt a fülemben az a gondolat, vagy az a mondat, amit mondtad, hogy élményterápiás programban veszel részt, sőt, talán ennek egyik megalapítója is vagy, ami külföldön zajlik, és én elkezdtem ennek utána nézni, és ez nagyon felkeltette a figyelmemet, és azt hiszem, ez lesz a műsornak a második része, amiről fogunk beszélni. De mielőtt ezekre a témákra rátérnénk, téged is, mint a vendégeinket, akik itt vannak, arra szeretnélek kérni, hogy amit fontosnak gondolsz magadról, a hallgatóknak, azokat most így a témák előtt mondd el, hol dolgoztál, vagy milyen munkatapasztalataid vannak. Úgyhogy átadom most Vaskuti Gergelynek a szót. Parancsolj, Gergely!
Sziasztok, és köszönöm szépen a meghívást, és köszöntöm a kedves hallgatókat is. Az nekem is nagyon megmaradt, az a vonatút, amit mondtál, Nyíregyházáról jöttünk. Igen. És még Vágányzár is volt, és utána a Kenemföldi pályaudvarról pedig ilyen villamos felújítás volt, szóval nagyon hosszú útunk volt, de nagyon örültem annak a hosszú útnak. És elég jól összefoglaltad, hogy miket csináltam. Nekem a gyerekvédelem az egy ilyen nagyon régi ilyen vágyam volt, hogy a gyerekvédelemen dolgozzak. Az édesapám is egyébként gyerekotthonban dolgozott, amikor én kicsi voltam, 10 éves, akkor nagyon sokat mentem gyerekotthonba, és nekem ez egy nagyon természetes közeg volt. És amikor befejeztem az egyetemet, akkor el is kezdtem egy gyerekotthonban dolgozni, 10 évet dolgoztam ott, ez egy önkormányzati intézmény volt, több lakásotthonunk volt, 8 évig voltam pszichológus, utána rövidebb ideig szakmai vezető voltam, és akkor utána pedig elmentem egy olyan alapítványhoz dolgozni, amelyik gyerekvédelemben élő gyerekeket mentorál, gyerekeket támogat, és emellett még nagyon elkezdtem érdeklődni a kriminológia, kriminálpszichológia felé. Akkor meg is csináltam a kriminológia képzést, ami akkor indult, én az első évfolyamnak voltam a tagja, utána ott a PhD képzést is, és most pedig ott tanítok az egyetemen, kriminológiát tanítok, és akkor emellett pedig van egy ilyen élményterápiás programunk, aminek az édesapám Vaskuti Pál a vezetője, de hát együtt csiszoltuk, és együtt alakítottuk, és nagyon sokat dolgoztam vele, ez egy ilyen külföldi élményterápiás program, 2-3 hónapos utakat szervezünk. Sri Lankára szerveztünk korábban, most már Görögországban, mert ott húsvétkor olyan hát ilyen tragikus események történtek Sri Lankán, hogy utána úgy gondoltuk, hogy inkább elköltözünk onnan, hogy senki ne jöjjön, ne kerüljön esetleges veszélybe, de akkor erről majd úgyis szívesen beszélek, vagy amiről kérdeztek.
Engem itt rögtön megragadott az a mondatod, és ez nekem azért volt egy kicsit ilyen meglepő, mert hogy ugye én is pszichológus vagyok, és hogy sokszor látjuk a pszichológus hallgatók körében, hogy úgy félnek a gyermekvédelemtől, hogy fú, az egy olyan nagyon kemény terep, és ugye mondtad pont az elején, hogy téged meg ez vonzott, ez érdekelt, ugye nyilván kiderült, hogy neked már előtte volt közöd a gyermekvédelemhez, de sokak szemében ez kicsit ilyen misztikus terep, vagy hogy mit is jelent ez a gyermekvédelem, hogy néz ki ez az egész, hát tudnál nekünk egy kicsit mesélni arról, hogy belső szemmel hogy is néz ki a gyermekvédelem, hogy képzelje maga elé a hallgató ezt az egész rendszert?
Hát maga a gyerekvédelmi rendszer az egy ilyen nagyon összetett és nagyon-nagyon sok szereplős felépítmény tulajdonképpen. Több része van egy úgynevezett gyerekvédelmi alapellátás, ez tulajdonképpen a gyerekjóléti központok, gyerekjóléti szolgálatok, tehát ide fordulhatnak mondjuk azok a családok, akik úgy érzik, hogy nehezen bírnak a gyereküket, valamilyen segítségre szorulnak a gyereknevelés terén, illetve hogyha mondjuk egy gyerek elhanyagolására, vagy hogy azzal kapcsolatban valami jelzés érkezik a gyerekvédelmi rendszerbe, hogy el van hanyagolva a gyerek, vagy nem jár iskolába, vagy kisebb bűncselekményeket követel, akkor pedig a családgondozó felveszi a kapcsolatot a családokkal, és abban segíti, abban támogatja őket, hogy ne kelljen a gyereket kiemelni, tehát hogy jó legyen a gyereknek abban a családnak. Ezt azért akkor szeretném hangsúlyozni, mert sokszor azt gondolják az emberek, hogy a gyerekvédelem az egy ilyen mumus, aki majd jön, és akkor egyszer csak egy kis busszal elveszi a családtól a gyerekét. Hát a gyerekvédelemnek mindig az a célja, hogy ezt megelőzze, és hogyha pedig mégis sor kerül arra, hogy egy gyereket ki kelljen emelni a családjából, akkor pedig mindenki, minden szereplője a gyerekvédelemnek azért fog dolgozni, hogy a gyerek visszakerülhessen a családjára. Tehát van egy ilyen gyerekjóléti alapel, vagy gyerekvédelmi alapellátás, amikor a családot segítik, szociális munkások, pszichológusok és minden különböző szakemberek azért, hogy a gyereknek jó legyen a családjában. Hogyha ez a segítség nem elég, vagy hogyha úgy látják a szakemberek, hogy súlyos veszélyeztetettségnek van, súlyos veszélyben van egy gyerek, akkor kerül sor a kiemelésére a családjából, és akkor ilyenkor ugye két út van, vagy nevelőszülőkhöz kerül egy gyerek, vagy pedig ilyen lakásotthonokba, gyerekotthonokba, tehát az egy kicsit ilyen intézményszerűbb ellátás. Ma Magyarországon körülbelül 23 ezer gyerek, valamivel több mint 23 ezer gyerek él gyermekvédelmi szakellátásba, tehát 23 ezer gyerek van, akit kiemeltek a családjából, és nekik körülbelül a 60%-uk nevelőszülőnél vannak, és a másik 40%-uk pedig lakásotthonban vagy gyerekotthonban. Ugye egy nevelőszülő az egy erre nevelőszülőségre képzettséget szerzett szakember tulajdonképpen, aki a saját háztartásában fogadhat gyerekeket, őt vagy hogyha saját gyerekét, édes gyermekét is neveli, akkor ha a gyerek élhet a háztartásában, és a gyerekotthonok, lakásotthonok, én lakásotthonokban dolgoztam, tehát azok az nem egy ilyen nagy kastélyt kell elképzelni, mint még a rendszerváltás előtt voltak sok ilyen nagy kastélyépület, és akkor ott ilyen hatalmas gyerekcsoportokban kevés szakemberrel voltak a gyerekek. Most a gyerekvédelmi szakellátásnak is az a célja és a törekvése, az az iránya, hogy minél inkább ilyen családszerű, bensőséges és gyereknek kellemes légkörű elhelyezésbe helyre kerüljenek a gyerekek, ha már muszáj sort keríteni a kiemelésre, és akkor ugye ilyen a nevelőszoba, vagy pedig a lakás ott van. Ezek ilyen kis egy-két emeletes családi házakat, kertes családi házakat kell elképzelni, ahol maximum 12 gyerek lehet egy csoportban, és akkor a gyerekekkel mindig van ott nevelő, tehát pedagógus, szakember, nappal is, éjszaka is, illetve van pszichológus, és vannak még különböző dolgozók. Én egy ilyen intézményben dolgoztam, és amit mondasz, az érdekes, hogy így... hogy nem annyira szeretik a hallgatók.
Félnek, vagy tartanak talán kicsit tőle, vagy hogy olyan sokak szemében tényleg ilyen misztikus, vagy félnek talán attól, hogy mennyire nehéz sorsú gyerekekkel fognak ott foglalkozni, mennyire tudnak ők ezeknek a gyerekeknek segíteni. Kicsit ilyen félelmeket is szoktam látni.
Uh-huh. Nekem az a tapasztalatom, és én is így látom, és az a tapasztalatom, hogy valami nagyon mérőjövő elhivatottság kell ahhoz, hogy valaki sokáig és tiszta szívvel dolgozzon a gyerekvédelembe. Nekem a 10 év alatt, mondjuk ebből 8 évig voltam pszichológus, a 8 év alatt szerintem most, hogyha hirtelen a hasonlítok, akkor 6 pszichológus, ugye pályakezdő pszichológus kollégák forogtak, jöttek és mentek mellőlem, és azt gondolom, reménykedve, hogy abban reménykedek, hogy nem azért, mert én összeférhetetlen lettem volna, hanem egy pár év után rájön, hogy mást akar, túl sok, nem érzi azt a... Nem egy ilyen klasszikus terápiás, nem egy klasszikus pszichológusi helyzet, és ezzel úgy nehéz sok embernek, vagy sokaknak így nehéz ezen megbarátkozni, vagy azonosulni. Nem olyan egyértelműek mondjuk a határok, mint egy pszichoterápiában, amikor jön valaki hozzánk, és akkor 45-50 percet beszélgetünk, ugye gyerekotthonban.
Ott is voltál velük nyakulatilag.
Ott is vagyunk velük, ha nyaralni kell, nyaralnunk, vagy ha van lehetőség nyaralni, nyaralunk, ruhát vásunk, ide megyünk, oda megyünk, benne vagyok, vagy hát látom test közelből az esetleges konfliktusokat, szóval másfajta, és egyébként egy kicsit ez a kapcsolódás az élményterápiás munkával, hogy valahogy ez a felismerés is hívta azt életre, hogy ez azért nagyon sokat hozzá is tud adni a pszichológusi munkához.
És igen?
Csak hogy én úgy próbálom én magam számára is, meg talán a hallgatók számára is így kicsit összegezni, tehát magyarul a gyermekjogi szolgálatba nem feltétlenül azzal lehet betérni, hogy valakinek szociális gondja van, tehát bemelt oda bárki, aki úgy érzi, hogy mondjuk a gyerekkel gond van, akár nevelési problémák vannak, mert ott is tud kapni pszichológiai segítséget, és ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy ő bekerül egy olyan ellátási rendszerbe, ami már egy szakellátás, ami már egy komplikáltak, mert ettől való félelem miatt van ez talán, hogy kerülik a gyermekvédelmi rendszert, és amiről most te beszéltél már, amire neked van jelentősebb munkatapasztalat, az már pedig már tényleg ezek a lakóotthonok, ahova azok kerültek be, akik ilyen-olyan okok miatt a családi ellátásuk nem tudott megvalósulni.
Igen, így van, ahogy mondod, hogyha valaki a gyerekjóléti alapellátás, tehát a gyerekjóléti szolgálathoz fordul,
ott is tud kapni pszichológiai segítséget, eljutatják, vagy abban tanácsadást tud tanácsokat kap.
Igen, vagy ott helyben kap pszichológiai segítséget, vagy pedig javasolnak neki pszichológust, vagy esetleg, meg ezek mellett az ilyen személyes segítségeken kívül az anyagi segítséget is segítenek, hogy hogyan lehet a különböző gyerekvédelmi kedvezményekhez, segélyekhez, tankönyvtámogatás, az étkeztetési támogatás, hogyan lehet igénybe venni, szóval ilyen jellegű anyagi és nem anyagi segítséget is kapnak az odafordulók.
Amit pedig én akartam volna az előbb kérdezni, az már egy picit más irányba is visz talán, hogy egy picit beleképzelve magunkat ezeknek a gyerekeknek a helyébe, azért ugye az eleve egy nehéz helyzet kikerülni a családból, ha már a szakellátásról beszélünk. Ugye ők sokszor ilyen többszörösen traumatizált gyerekek, nem csak a családtól való elszakadás, hanem sok már az addig megélt élmény bántalmazás, elhanyagolás miatt, hogy mit tapasztaltál, mire van leginkább szükségük, vagy milyen problémákkal fordulnak ők általában a pszichológushoz, vagy a nevelők milyen problémákat jeleznek akár a pszichológusok felé?
Hát ez nagyon nehéz ilyen általánosan megválaszolni. Én mindig úgy gondolkodom, akár hol vagyok pszichológusként, vagy akár a gyerekvédelemben, akár abban az élményterápiás programban, mindig azt úgy gondolkozom, hogy az mindegy, hogy mi a felszín, tehát hogy mi a tünet, amit produkál egy gyerek, vagy egyébként egy felnőtt is, az a fontos, hogy mi van mögötte, tehát hogy a felszínen mi van, ez tényleg nagyon, nagyon változó. A szerhasználat az egy óriási probléma, azt gondolom a gyerekvédelemben, de hát a különböző magatartási, érzelmi problémák azok ugyanúgy jelen vannak, és hát pont azért, amit mondasz, hogy az sokszorosan traumatizált gyerekekről van szó, hiszen hát valamiért kiemelésre került a családjából. Ez a kiemelés, ez ugye a törvény szerint soha nem lehet pusztán anyagi ok, hanem valószínűleg valamilyen más típusú baj is van, tehát annak valószínűleg van egy traumatizált gyerekkora, és akkor plusz az a kiemelés, tehát plusz az, hogy elszakítanak idézőjelbe a családomtól, az egy újabb trauma, és azért mondom ezt, hogy idézőjelbe, azért tettem idézőjelbe, hogy elszakítanak a családokkal, mert attól még, hogy valaki gyerekvédelemben él, szakellátásban él, attól még ő kapcsolatot tart a szülőkkel, ezt a gyámhatóság megállapítja, hogy milyen rendszerességgel, de mondom, és ez nem győzöm hangsúlyozni, hogy mindenki azért dolgozik, hogy a gyerek visszakerülhessen a családjába. De visszatérve, és ha már és ez a műsorotoknak is a fókusza, tehát a szerhasználat az valóban nagyon nagy probléma a gyerekvédelemben, és az új típusú kábítószerek, tehát ezek a biofű, ezek a designer drogok jelenléte és elérhetősége az szintén egy olyan probléma, amire igazából nincsen felkészülve, hát a gyerekvédelmi rendszer biztosan nem. Ugye azt mondtam, hogy ezt úgy kell elképzelni, hogy akár mondjuk egy ilyen lakásotthon, hogy egy családi ház, ahol ott van egy vagy két nevelő a gyerekeket, de ezek nyitott intézmények, kibe járkálnak, egy nevelőszülő szintén úgy kell elképzelni, hogy én is lehetnék nevelőszülő, vagy ti is, ha megcsinálnánk az erre feljogosító 500 órás képzést, és akkor a háztartásomban, de hát onnan fogadunk gyerekeket, de hát onnan ugyanúgy kibe járkálnak, és tehát nincsen ott egészségügyi személyzet magyarán, vagyis ugyanaz a helyzet, hogy hát az erre szakosodott ellátó helyeket tudjuk igénybe venni, akik meg nekem az a tapasztalatom, hogy azért komoly férőhely hiányjal küzdenek, tehát a szerhasználat jelenléte az biztos, hogy egy komoly probléma.
Áttérhetünk a... vagy még van még a csillanat?
Nem, én pont ezen gondolkodtam, hogy ugye aztán, ha már így rákanyarodtunk a szerhasználatra, akkor azért mindig felszokott merülni az, hogy ugye nyilván vannak ennek fázisai is, hogy van, aki még kísérletezik, aztán egyre inkább belekerül, és a vége már ugye ilyen kényszeres módon használja, és hát ugye sok pont lenne, ahol be lehet avatkozni, sokáig ugye nincs is feltétlenül belátás. Ha megvan, akkor is egy nehéz helyzet az, hogy elveszünk valamit, ami az adott szert, amivel ugye a szerhasználó sokszor valamit próbál pótolni, vagy a hangulatát javítani, vagy a szorongását oldani, és hogy milyen eszközt lehet a kezébe adni, amitől ő valóban jól lesz, és nem csak egy ilyen száraz józanságban. Ez azért sokszor fókusz, és hogyha tényleg végig gondolom az előző adásokat, akkor sokszor jöttek be olyan szabadidős tevékenységek, vagy mondjuk egyik korábbi adásunkban mondjuk akár a box, vagy bármi olyan dolog, ami tud ilyenkor adni valamit, és azt gondolom, hogy ehhez nagyon jól illeszkedik az, amilyen irányba most el akarunk menni, hogy kimondottan megnézzük ezt az élménypszichológiát, hogy is működhet ez, nem csak szerhasználatnál, hanem bármi ilyen nehéz, akár magatartási problémák, meg ilyen esetekben, ahol szintén jó, ha tudunk valamit adni a gyerekek kezébe, vagy valami olyan élményt, ami picit kimozdítja őket, de mivel ez nekünk is szerintem egy viszonylag új terület, amiről nem beszélgettünk még, ezért nagyon kíváncsiak vagyunk arra, hogy is működnek nektek ezek az élménypedagógiai kezdeményezéseitek.
Szóval hogy jött létre.
Igen.
Kezdjük az elejétől
akkor. Akár.
Vagy hogy jött létre. Jó, annyiban csak, hogy nem szeretném, hogy ez összekavarodna a hallgatók fejében, tehát hogy ez az élményterápiás szolgáltatás alapvetően nem gyerekvédelemben élő gyerekeknek készül, vagy hát nem gyerekvédelemben élő gyerekeket szoktunk kivinni. Volt már rá példa egyébként, két gyerek már jött ki velünk Sri Lankára gyerek otthonból, és nekik nagyon jó volt, meg nagyon hasznos volt, de olyan vegyes tapasztalatunk volt azzal kapcsolatban, hogy mondjuk például a csoportban a többi gyerek bizony irigyek, meg féltékegyek voltak, és azt mondták, hogy hát, hogy miért igazságtalan, hogy pont a legrosszabb, mindig teszem az idézőjeleket, de azt nem lehetják hallgatni. Tehát, hogy milyen igazságtalanság, hogy pont az idézőjelbe vett legrosszabb gyerek kiment 2-3 hónapra Sri Lankára, és akkor mindenféle, szóval nem volt könnyű a visszailleszkedésük, vagy a beilleszkedésük. Na de hogy jött létre? Hát úgy jött létre, hogy már lassan 15 éve volt egy cunami, egy szökőár, ami érintette Tájföldöt, Indonéziát és Sri Lankát is. Ezt úgy kell elképzelni, hogy kettő darab ilyen panelház, 10 emeletes panelház méretű hullám végig söpört az országon, és akkor ez volt az első olyan ilyen természeti katasztrófa, ami gyakorlatilag élőbe közvetített. Mm-hmm. Lehetett látni, hogy mi az, ami éppen történik ebben az egyébként szegény és nehéz történelmű, sokszorosan kizsákmányolt országban. És akkor az édesapám azt mondta, hogy ő itt szeretne segíteni, és valamit akar adni ezeknek az ott élő embereknek és gyerekeknek, és akkor a korábbi munkatársaival kidolgozott egy programot. Ezt nem szeretném hosszan mesélni, mert szívesen mesélek bármit hosszan, de szóval ilyen röviden fogalmazom, hogy létrehozott ott Sri Lankán egy árvaházat, ami olyan családokat és olyan gyerekeket, olyan családokat egyesített, akik a cunamiban elvesztették gyermeküket vagy gyermekeiket, és olyan gyerekekkel kapcsolta őket össze, akik pedig árván maradtak a cunamiban, és ez felépült egy icipici déli faluban, az a neve, hogy Kahava. Egyébként nagyon vicces település nevek vannak arra, ez Hikadua és Ambalangoda között egy pici, ez egy halászfalu. Igen, és ott felépült ez, és mi pedig beleszerettünk az országba, de volt egy-két ilyen nagy aha élményünk. Az egyik az, hogy ő nem akart egyedül kimenni, és tudta, hogy van egy fiatal ember, aki egyébként 10 évvel azelőtt, vagy 8 évvel azelőtt abban a gyermekotthonban nőtt föl, abban a gyerekotthonban élt, amit annó az édesapám vezetett, és tudta róla, hogy ő egyszer heroin használó volt ez a srác, és akkor elhívta magával, hogy ez egy ilyen mind a kettőnknek jó helyzet, mert neked lehetőséged van kilépni abból, amiben vagy, és én pedig nem vagyok egyedül, és tudsz nekem segíteni, és együtt tudunk építkezni, és fizikai munka van, amit mondasz, hogy valami más legyen a kezedbe, ami a szerhasználat helyett, hogy akkor ott dolgozunk, és akkor ő rábólintott, és hát nagyon jól sikerült neki, egyrészt felépült ez az árvaház, másrészt ő pedig tiszta tudott maradni, és egyébként azóta, hát innen is üdvözlöm, hogyha esetleg hallgatja a műsor, de egy nagyon boldog családapa, és oda szép gyereke van, és na, szóval nagyon jól sikerült, és voltak hasonló élményeink, és egyébként én is azt éltem meg, hogy valami nagyon nagyot fordított rajtam az ország, én nem ilyen terápiás céllal mentem ki, hanem hogy segítsek az apukámnak, meg tudjam, hogy ő hol él, meg mit csinál, és nagyon tényleg ilyen a gondolkodásomat, meg az emberekhez való viszonyomat megfordító, vagy áthangoló élményekben volt.
Arról mesélj, hogy képzeljük el, hogy mi a célkitűzés ennek a programnak, hogyan zajlik, hogyan lehet, mi történik egyáltalán egy élményterápián? Mitől élményterápia?
Jó, de még azt befejezem, hogy tulajdonképpen ebből nőtte ki magát, okay. Tehát hogy így, hogy láttuk, hogy van ilyen, ugye felépített az árvázmi, beleszerettünk az ország, voltak ilyen sorsfordító élmények, és akkor elkezdtünk azon gondolkozni, hogy na akkor mit lehet itt csinálni, és hasonlóan ahhoz a szerhasználó fiúz, akkor kivittünk egy kamassrácot, hogy őt már direkt úgy, hogy terápiás céllal, és akkor hát egy fiúval kimentünk ketten a Palival, én így hívom az édesapámat, nekem könnyebb, tehát hogyha Pali, akkor az a Vaskuti Pál, és akkor kimentünk egy fiúval, és megnéztük, hogy na, mit tudunk vele kezdeni, és nála is jól bevált, és akkor tulajdonképpen ebből így az évek során nőtte ki magát az a program, ami most van, és ez úgy néz ki, hogy jelentkeznek itt nálunk a családok, ugye olyan családok, akik többnyire olyan családok keresnek meg minket, akiknél krízishelyzet van, és úgy érzik, hogy ők már ezt megpróbálták, de valahogy így nem tudnak kilépni azokból a körökből, nincs meg az a változás, amire ők vágynak, de van olyan család is, aki ilyen megelőző, szóval aki úgy érzi, hogy valami lejtőn elindult a fiam vagy a lányom, és akkor, hogy ezt még idejében megállítsuk, és így jönnek itt. Tehát, hogy megkeresnek itt minket a családok, itt van egy megismerkedés, vagy terápiás cél, tehát hogy azt körbejárjuk, hogy ki miért akar kijönni, mit gondol a gyerek, mit gondol a szülő. Minden gyereknek van egy mentora kint, a mentor és a gyerekek és a családok is természetesen itthon már megismerkednek, szóval, és utána még van egy nagy találkozó, ahol pedig mindenki, aki kiutazik, és az összes szülő is megismerkedik egymással. És akkor kiutazunk, ugye több mint 10 éve működik ez a program. Mindig Sri Lankára mentünk, de azt mondtam az elején, hogy itt a húsvéti terrorcselekmények és tragédiák után most Görögországban, most van a második csoport Görögországban, tehát nyáron volt az első görög csoport. Egyébként egy Epia nevű kis, szintén egy ilyen kis faluba, ez olyan fontos, hogy olyan intim, szóval egy olyan nagy, egy kicsi faluba megyünk, ez ott van a Peloponészoszi félszigeten Kalamata mellett, ez egy ilyen tradicionális görög falvacska tulajdonképpen, és akkor oda kiutazunk, ugye úgy néz ki, azt mondom, hogy két-három hónapra megyünk, és egy csoport az úgy néz ki, hogy maximum most ebbe a házba, Sri Lankán úgy kezdődött, hogy maximum 6 gyerek volt egy csoport, utána rájöttünk, hogy inkább maximum 5 gyerek legyen, most a hely adottsága is azt kívánják, hogy maximum 4 gyerek egy csoport, és akkor mindegyik gyereknek ugye van egy mentora, plusz még ott van a Pali, illetve esetleg egy másik pszichológus is néha ott van mellette, tehát így néz ki a csoport, és akkor, hogy ott ennél kicsit bővebb a csoport, mert folyamatosan épül ez a program, és azért bővebb a csoport, mindig a tapasztalataink alapján felépül. Most már minden csoportban szoktunk hívni vendégeket, két olyan srácot, akik gyerekvédelemben nőttek föl, és az egyikük egyébként nagyon komoly betegséggel küzd, és ők mesélnek a gyerekeknek az életükről, és ők is ott együtt élünk egy pár hétig, tehát hogy mindenképp része a programnak egy ilyen fajta.
Bocsáss meg, ezt úgy képzeljük, hogy egyszerre egy időben megy ki egy csoport, és akkor együtt vagytok ott, akkor egy időtartamot, egy 3 hónapot, az lezárul, és akkor valamikor majd újraindul, tehát nem folyamatosan csatlakoznak hozzá, ugye jól értettem, amit
igen, egy csoport, azt hiszem, hogy a gyerekek, tehát a mentorok és a pszichológusok, ők kint vannak 3 hónapig, közben vannak vendégek, például jönnek ezek a srácok, vagy más vendégek, illetve mindig ki szoktuk hívni a szülőket is, tehát hogy az út vége felé ők is vegyenek részt ebben a folyamatban, és a terápiás munkában legyen egy közös élményük, egy ilyen fajta közös élményük is a gyerekükkel, de a mag, tehát a gyerekek, pszichológusok, mentorok végig együtt vannak, és akkor, hogy mi történt, és utána pedig a hazajövetel után, pedig van egy utánkövetés. Ez azt jelenti, hogy mindenki őnek az egyéni vagy a családterápiája itthon addig folytatódik, amíg az le nem zárható mind a két fél részéről, illetve hogy a mentorával ki hogy tart kapcsolatot, azt a mentorokra bízzuk. Mert ezek nagyon szoros, tehát együtt vagyunk 2-3 hónapig, 24 órában, ezek nagyon szoros emberi kapcsolatokká szoktak alakulni. Mi ezzel kapcsolatban annyit kérünk a mentoroktól, hogy nyilván azokat a szükséges kereteket betartva tartsák a kapcsolatot a gyerekekkel, illetve hogy ne ígérjenek semmi olyat, amit nem tudnak megtartani. Tehát nem mondják azt, hogy mi majd hetente 5-ször együtt fogunk teázni reggelente, hogyha ez nem fér bele az idejükbe, de ezen belül rájuk van bízva. Nekem van olyan mentoráltam, akivel 4 éve volt a mentoráltam, és ma is rendszeres kapcsolatban vagyunk. Most épp külföldön él, úgyhogy tanul, úgyhogy most éppen nem, de amikor hazalátogat, akkor igen. Ugye egy csoport, egyébként a gyerekek 7 éves volt eddig a legfiatalabb, és 25 éves a legidősebb, szóval azért gyerekek fiatal felnőttek ebből a szempontból is, és a nemek szempontjából is, és a tünetek szempontjából is vegyes egy csoport, szóval volt velünk pánikbeteg, szerhasználó, depresszív, mindenféle diagnózisú és mindenféle tünetet produkáló gyerek és fiatal felnőtt volt velünk. És ott az történik, mégis ez volt a kérdésed, és nagy nehezen ráfordulok, hogy fölkelünk reggel, akkor délelőtt tanulunk, tehát hogy akkor ilyen egy személyes helyzetben a mentorok tanulnak a gyerekekkel, hiszen 2-3 hónapig akkor van az iskolá, vagy magántanulók a gyerekek, vagy pedig van egy megállapodás az iskolával, hogy akkor mi, ha meddig kell eljutni, és miből lesz a vizsga, mi folyamatosan kapcsolatot tartunk az iskolával. De hogy ez történik délelőtt, illetve akkor vannak az egyéni pszichológusi beszélgetések, utána délután olyan program van, mindenki a mentorával van, és hogy mit csinálnak, az rájuk van, meg az ő érdeklődési körükre van bízva, van, aki állatgondozást imádja, valaki a szörfözést, valaki a végbordozást, valaki a kirándulást, szóval ez rájuk van bízva. Természetesen van több nap, hogy együtt van a csoport, vagy azt mondjuk, hogy fú, akkor most mi 4-en menjünk el Hikkaduára, illetve ezt most már nem mondjuk, hanem most azt mondjuk, hogy menjünk el mondjuk Kalamatára, vagy ide kirendünk, vagy oda kirendünk, tehát vannak ilyen közös, vagy ott maradunk otthon a házban, szóval természetesen vannak ilyen, nem lehet ilyen görcsösen minden nap 3 hónapon keresztül valami programot csinálni, és akkor délután mindig van egy ilyen, mi megbeszélésnek hívjuk, ezt tulajdonképpen egy ilyen csoport terápiás ülés, itt mindenki elmondja az életét őszintén és nyíltan, mi is, tehát a felnőttek is, ez az egyik mottónk, hogy legyen tiszta idő, hogy legyen kimondva minden, és ne kelljen így mismásolni, mert akkor értelmetlen, hát ez egy nagyon erős közösség, ami ott kialakul. Szóval én is őszintén elmondom, hogy a Palival nekem milyen volt a gyerekkorom, mi hogy voltunk, ő is elmondja az ő életútját, az ő szüleivel, szóval, hogy ebben, sőt, ebben igazából mi kezdjük, mi adunk ebben mintát, és akkor este pedig kicsit lazulunk, játszunk, együtt vagyunk, aki akar elvonul, és csetel, vagy azt csinálom, filmet néz, és a nap legvégén pedig még mindig így vissza szoktunk nézni a napra, hogy az nap mi volt jó, és mi volt nem jó. És akkor emellett persze része a programnak, hogy beutazzuk azt a környezetet, hogy legyen egy ilyen 2-3 napos hosszabb utazás is, illetve hogy valamit visszaadjunk a társadalomnak. Sri Lankán mondjuk ebbe az árvaházba jártunk rendszeresen kézműves foglalkozásokat tartani a gyerekeknek, az ott élő korábban árva gyerekeknek, de itt Görögországban még mi is keressük ezeket a lehetőségeket. Az iskolákba fogunk menni mindenképpen a gyerekekkel ilyen foglalkozásokat tartani, de már valaki meghívott minket, hogy segítsünk neki olajbogyót szüretelni a földjein, szóval hogy ilyen közösségi munka mindig van. És egyébként meg, hogy mi történik még, azt mondom, hogy az egyik módunk az, hogy legyen tiszta idő, a másik módunk az, hogy helyzetekből élünk, tehát hogy nyilván az, hogy 2-3 hónapig, és ezért mondtam az elején, hogy ez a kapcsolódás a gyerek otthonnal, hogy van egy csomó megjósolhatatlan helyzet a csoporton belül, és azok sokszor nagyon fontos terápiás hatással bírnak, hogy azokat kibontjuk, mert történik valami konfliktus, vagy valami olyan helyzet, akkor azt mondjuk, hogy na, a mai programot azt rúgjuk föl idézőjelbe, és minden helyett inkább tartsunk öt megbeszélést, amíg a végére nem járunk ennek a helyzetnek.
Tehát nagyon intenzíven dolgoztok akkor tényleg ezekben a hónapokban a gyerekekkel. Közeledünk egy picit már a vége felé, engem azért még érdekelne egy-két dolog, nyilván most már kicsit rövidebbre szorítva sajnos az időt, de például én a honlapon láttam, hogy vannak ilyen szülői csoportok, meg ehhez hasonlók is, ez a Chance Parent program, meg ilyesmik, ami szerintem nekem azért volt nagyon szimpatikus kezdeményezés, mert hogy sokszor a szülők a problémás gyereket úgy betolják a szakemberhez, hogy tessék megjavítani, és akkor visszaadni nekünk jó, de hogy nagyon sokszor az egész családnak kell egy-egy problémán dolgozni ahhoz, hogy jól működjön. Mennyire érzitek bevonhatónak a szülőket?
És még arra is kérnénk, hogy még az elérhetőséget is mondd be, hogy
igen, 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 ilyen technikai jó. dolgok, technikai hogy dolgokat, igen. Hát ha most pár szülő pont megszólítva érzi kicsit magát.
Jó. Az elérhetőséget szívesen elmondom most is, és a végén is, mert te is így kezdhet, hogy kétszer is elismételt. Tehát az a honlapunk címe, hogy chanceprogram.hu, ez mint angolul esélyprogram, tehát chanceprogram.hu, és egyébként nálam lehet jelentkezni a 06-39-14-72-73-as telefonon. És a szülőkkel kapcsolatban pedig nagyon fontosnak gondoljuk mi is, hogy a szülők ellen legyenek, ezért van az, hogy majdnem mindig kihívjuk a szülőket, hogy ők is jöjjenek ki az utazás vége felé, két hétre, három hétre legyünk együtt, ott van egy nagyon intenzív családterápiás folyamatot elkezdünk, amit utána itthon lehet folytatni, tehát mindenképpen mindenkinek egyénre szabott, hogy is épül fel a program, de 10-ből 9-szer ezt szoktuk kéne, hogy a végén jöjjön ki a család. Természetesen egyébként, ami kint van a gyerek, addig is a gyerek és a szülő, meg mi is a szülővel folyamatosan kapcsolatot tartunk, de volt már olyan család, ahol végig kint volt a szülő is, és egyébként meg azt láttuk, hogy van erre igény, hogy jó lenne ilyen kifejezetten szülőcsoportot csinálni, úgyhogy van erre is lehetőség. Ez nyilván attól is függ, hogy jelentkeznek-e szülők, vagy olyan lehetőség, olyan programot is szeretnénk csinálni, hogy mondjuk egy család van kint, egy sokfős család, és akkor velük vagyunk mondjuk egy hónapot. Tehát, hogy van többfajta programunk, amit a honlapon, és akkor most elismétlem. Igen. chanceprogram.hu, tehát angolul az esély a chance, chanceprogram.hu, és akkor ott minden elérhetőséget megtalálnak.
Nyilván órákig lehetne, mindig azt érzem beszélgetni ezekről a témákról, részletekről, kimenet, utánkövetés, mindenféle nagyon érdekes dolog. Hát ugye ilyen külön történetekre nem jutott most már időnk, de a honlapon például ezt is, erről is lehet egy-egy fiatalnak a történetét követni, hogy hát hogy is néz ki ez a program. Úgyhogy ma tanultunk sokat arról, hogy milyen jó, vagy milyen fontos szerepe lehet az élményeknek a felépülésben, személyiségfejlesztésben és ennek a feldolgozásának is nagy szerepe van, hogy beszéljünk ezekről csoportban, egyénileg, meg hát, amit mindig hangsúlyozunk, a személyes kapcsolatok, ami itt szintén nagyon előtérbe került. Gergő, nagyon köszönjük, hogy itt voltál ma velünk, és további szép estét kívánunk minden kedves hallgatónknak.
Én köszönöm a meghívást, és szép estét nektek is, és a kedves hallgatóknak is.
Köszönjük szépen!
A függőségről mindenkinek perceiben a Tisztás című műsort hallhatták. Egészséges élet szenvedélybetegség nélkül. A műsorvezetők Ágoston Csilla és Pap Ákos voltak. Mária Rádió.
Hírpercek.